gyereket, amit az Assisi Ferenc mondott a madaraknak, hogy nővérkéim, egy kicsit csendesedjetek el, mert most pont Assisi Ferencről lesz szó. Hogy 12.-13. Században él, és Isten szegénykéje, tudjátok, Isten szegénykéje, miközben ugye hát az egyház már egyre gazdagabb. És hát Renan például azt mondja, hogy Jézus óta az első igazi keresztény, ez túlzás, volt más is. De hogy aki visszatér ahhoz, ami a Jézusi tanítás az, hogy boldogok vagytok ti szegények. Mert a gazdagság az akadály. Egyébként akadály. Tehát boldog vagy, a Lukács evangélium így van, hogy boldogok vagytok ti szegények, szóval nem mint Máté nári lelki szegények, boldogok vagytok ti szegények. Szóval, és hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak a mennyek országába, és ez azért így van. Ez azért így van, ha a mai milliárdosainkat megnézitek, tényleg kisebb gondjuk nagyobb annál, mint hogy Isten országába betérjenek. Ez már így van. Na most, és Assisi Ferenc volt viszont az első Jézus után, aki úgy tudta látni a természetet, mint Jézus, hogy a völgyek, vagy a mezők liliomát. Szóval, aki azt mondta, hogy egy nap, nem egy napra fog, egy margaréta szebb, mint Nagy Károly koronájának bármelyik ékszere. Szóval, aki ugyanazt a ragyogást látta a természeten, amit Jézus. Miért? Mert olyan látása volt. Miért? Azt mondják, ez a természet misztikus. Van természetmisztikus, van istenmisztikus, és van forma fölötti misztikus. Természetmisztikus, aki mindenben meglátja az Istent, és annak a ragyogását. Mert minden mögött van egy tökéletes minőség. Na hát ő ezt látta. Az istenmisztikus az, aki a személyes Istent átéli. Ezt is átélte. A forma fölötti misztikus az, aki a személy fölötti Istent is átéli. Eckhart például ilyen volt. Ugye? Amit az előbb mondtam. Na most Assisi Ferenc, ugye? Hát tégy engem békéd eszközévé, ez az imája. Akkor már nagy török veszedelem volt. És volt a keresztes háború. És ő úgy gondolta, hogy Isten segítségével megoldja békésen. És szegénye iszonyatos hányatatások révén mezitláb és sarutlanul és rongyos szerzetesi öltözékben eljutott a szultán elé. És azt hitte, hogy meg fogja téríteni. A szultán fogadta és kinevette. Nem volt kész a világ arra, hogy az ő szent közvetítését igénybe vegye. Úgyhogy roppant összetörten érkezett vissza, ugyanígy gyalog összetörten betegen Assisibe, és akkor kapta meg a stigmákat. Tehát az, hogy úgy szenvedek, mint te, Uram. Tehát amit szerettem volna, hogy a te akaratodat én itt érvényesítsem, nem sikerült. És megkapta a stigmákat. Ő az első stigmatizált szent. Mert annyira szenvedett. Na most tehát azt mindenki tudja, a napfivér holdnövérbe, hogy levetette a ruháit, ott hagyta az apját, és hát, hogy Ferenc építsd újra a templomomat, mármint az egyházamat. Ezt mindenki tudja. Tehát nem ezt mondom. Azt talán nem tudjátok, hogy ő is megmondta, hogy kik a boldogok. Nagyon hasonlít ahhoz, amit itt elénekelte. Tehát azt mondta Leó testvérnek, az egyik szerzetes társának, hogy tudod, Leó testvér, mi a boldogság? Hát az, hogyha mi teljesen éhesen, elfáradtan, betegen, hosszú vándorlás után odaérünk egy mondjuk kolostorhoz vagy házhoz, és bebocsáttatást kérünk. És akkor minket onnan kidobnak. És ha mi még akkor is boldogok vagyunk, ez a boldogság. És hogyha még egyszer becsöngetünk oda, és utána meg is vernek, és mi akkor is boldogok vagyunk, ez a boldogság. Szóval ami nem függ a külső feltételektől. Szóval van egy olyan szintű boldogság, ami nem függ a külső feltételektől. És állítja, hogy ez van. Na most majd mindjárt meg fogjátok látni, hogy ennek a bizonyítéka a Szent Ferencnek a naphimnusza. Ugyanis mikor írta? Amikor már túl volt ezen a szerencsétlen hályog műtéten, hogy megtüzesített fadarabbal kipiszkálták érzéstenítés nélkül a hályogját, de elégették a szemét, úgyhogy nem látott. És azon kívül voltak a stigmái, és azon kívül volt beteg. Na most egy ilyen átszenvedett éjszaka után mondom, hogy nem látta. Nem látta. Ekkor írta meg a naphimnuszt. Tehát belülről látom. Na most az, hogy az isteni küldetés az egyenlőre milyen frusztráltan tud, de megnyilvánul, mert hát azért kialakította a ferences rendet, amelyik azért mégis egy misztikus rend, és tényleg a kortárshoz képest egészen más, egyrészt. Másrészt, amikor megírta ezt a naphimnuszt egy ilyen éjszakai vajudás után, akkor mondta a szerzetesének, hogy menjetek el, és a városba az egyház és a városi vezetőség között zajló vitatkozóknak énekeljétek el, elénekelt, és azok összebékültek akkor. Kicsiben, szóval ennyi sikerült egy ekkora nagy megnyilvánulás után. Mert azért az eget és a földet hozta össze. És egy városnak a vezetőségét tudta összebékíteni, és megalapította a ferences rendet. És ezután az éjszaka után, amikor már ilyen betesz, nem sokkal a halála előtt. Tehát akkor írta ezt a híres naphimnuszt, az egyik első olasz költeményt. Egy-két olasz költemény van előtte, a többi mind latin. Tehát az olasz irodalomnak ez az egyik csúcspontja, mindjárt a születésekor. És akkor most először felolvasom magát a naphimnuszt, jó? Tehát felséges úr, mindenhatós jó mindenek felett, tiéd a dicsőség, dicséret, áldás és minden tisztelet. Minden téged illet felség egyedül, s nincs ember, aki téged méltón emleget. Dicsérjes, áldjon én uram, kezednek minden alkotása, különösen bátyánk urunk a nap, ki nappalt áld, világít és minket megvidámít, fényeső és ékeső és sugárzó roppant ragyogása, felséges arcot képmása. Áldjon én uram, asszony nénénk a hold és minden csillagok, kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók. Áldjon én uram, ami öcsénk a szél, az ég, s a lég, s a hó, s a hő, s a derűs és borús idő, kik által éltetsz mindent, ami él. Áldjon én uram, húgunk a víz, oly tiszta, hasznos, jóleső, alázatos és kedveső. Áldjon uram, mi földanya nénénk, ki tart és táplál minket, hogy megélnénk, ki füvet hajt és gyümölcsöt terem, és sokszínes virággal élénk. Áldjon én uram, minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon én, uram, mi nővérünk a testi halál, ki minden élő embert megtalál, akik halálos bűnben halnak, jaj azoknak, boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak, nem tesz kárt bennük a második halál. Megmondtam, ugye, hogy mi a második halál, és hogy azt hiszi Ferenc is írni fogja. Dicsérjétek úrunkat, ég s föld seregei, áldjátok őt, és nagy alázattal szolgáljatok neki. Tehát ez az egyik első olasz vers, na most ebben mik a sajátosságok? Az a sajátosság például, hogy abban a korban az elemeket más sorrendben, földről felfele, föld, víz, tűz, levegő. És látjátok, hogy ő mindent fentről indít. Tehát fentről indít, és párban indít. Férfi és női párban. Tehát nap és hold, tűz és víz. A nap férfi és párja a hold, apa és anya számunkra, és a szél és víz, az testvér és hugocska, testvérünk és hugocskánk. És aztán érkezik földanya nénénk. Tehát onnan fentről indul, a fenti forráshoz fordul először. Egyetlen egy megnyilvánulásnak nincsen semmi ártó ereje. A napnakról nincs szó arról, hogy perzselő lenne, és a többi elemből is nincsen tűzvész, és nincsen árvíz. Tehát ez, amit Isten teremtett, és jónak teremtett. Ő ezt látja akkor, amikor a legnagyobb szenvedésben van. Belül a lelkében látja. Na most... Az nagyon kedves, tudjátok, hogy Assisi Szent Klára volt az ő szellemi társa. Klára azt jelenti, hogy tiszta, világos, erkölcsileg tiszta. És Klára Clarita, ez többször előfordul a költeményében, tehát a vízre is, és hogy precióze, hogy milyen drága és tiszta és világos, és ez majdnem, hogy tudatalad, de a Klárának a dicsérete ugyanakkor. Na most... Igen. Amikor hát nem sokára ugye meghal, és akkor azt kéri, hogy fektessék meztelenül a földre. Tehát, hogy ő a földdel is, a földanyával is egységesül, tehát az anyagot ezt sem tartja tényleg rossznak, és hogy az utolsó lélegzetvétele után hagyják őt addig ott a földön, amennyi 1000 méter megtételéhez kell lassú lépésben. Tehát, hogy addig még a teste oda kapcsolódik a földhöz, és utána aztán tehetnek azzal a testtel, amit akarnak. De hogy ő ezt... Na most az első szakasz az a kozmikus, tehát a naphold elemek, és a második szakasz pedig az emberekkel való kapcsolat, hogy legyen mindenki testvéri, alázatos, jó, Isten akaratában élő, és hogy legyen ilyen kapcsolatunk egymással. És akkor a legutolsó pedig, mikor a halálra készül, akkor a feltámadás dicsőíti. Tehát, hogy kerüljük el a második halált. Mert ahova minket szólít, a mi úrunk, az a feltámadás. Tehát ez itt a naphimnusz, és ennek az értelmezése, a különlegessége. Na, azt nézem, hogy ez olyan meghatározó erejű, ez a naphimnusz, hogy gyönyörű fordításai vannak magyarban is, és aminek nagyon örülök, vagy tulajdonképpen a karizmatikus közösségek pedig egyszerűsített formában éneklik, ugye, ahogy a filmben van, hogy fivérem nap és nővérem hold. Ez egy komoly misztikus élmény, amit átvesznek az emberek, és ez azért nagyon jó. Na most azt a furcsaságot hadd mondjam, hogy szép fordítás volt, amit olvastam, a Dzsida Jenőjé, tényleg szép. Na most aki nem is hívő, de nagyon nagy költő, Faludi György, talán még eredeti fordítást írt. Azt is szeretném nektek felolvasni, bámulatos, hogy aki szózsonglőr, az mit tud csinálni egy verssel. Tehát Faludi fordításában ugyanez. Mindenható nagyságos jó Úristen, tied a hír, tied a fény, és minden malaszt áldás dicséret, nincsen-e földön ember, ki méltó lenne megnevezni téged. Dicsértessél és dicsértessék véled minden sok teremtményed, de leginkább bátyánk urunk a nap, mert ő hint ránk sok tüzes aranyszikrát, és oly nagy, oly pompás, és oly roppant fénnyel vetíti felénk a te arcodat. Dicsértessék nevednek jó ízével. Asszony nénénk a hold, s az oly szépen szőtt csillagok fenn az égen. Dicsértessék nevednek dallamával, tehát dicsértessék nevednek jó ízével, dicsértessék nevednek dallamával. Öcskösünk a szél, ki fürtös felleget, és szép időt hoz, esőt is, hogy tőle viduljanak fák, barmok, emberek. Dicsértessék nevednek fűszerével. Tiszta húgunk a víz, mert oly ízes, oly halkos, szende és szűzies. Dicsértessék nevednek mámorával. Vad fivérünk a tűz, ki dacol az éjszakával, s oly nagy, oly friss, oly víg, oly óriás. Dicsértessék nevednek illatával, asszonyanyánk a föld a glóriás, mely eltart minket, gyümölcsöt hoz, s ékes bimbókat szül, és puhasz füveket. Dicsértessék nevednek jó hírével, ki szenved, s a szent szeretet nevében megbántást tűr és szótlan megbocsát, ki békességben él, s lenne méltó hordozni egykor a te koronád. És dicsértessék nevednek balzsamával, idős testvérünk a testi halál. Előle halandó meg nem menekszik, ezer jaj annak itt bűnben talál, de boldog az, ki szent akaratodba merülve benned szunnyad el, mert arra pallost nem fenhet a másik halál. Valós nem fenne. Szent és dicső az én uram, ki fennen áll a bűn felett, szolgálni őt porig hajolt alázattal ne szűnjetek. Bámulatos. Ezek a fordulatok egyszer nincsenek benne az eredetibe, hogy dicsértessék nevednek jó ízével, dicsértessék nevednek dallamával, dicsértessék nevednek fűszerével, dicsértessék nevednek mámorával, dicsértessék nevednek illatával, dicsértessék nevednek jó hírével, dicsértessék nevednek balzsamával. A halálnál már a balzsam van. A halálnál már a balzsam van, és akkor ilyen fordulatok, hogy mert arra pallost nem fenhet a második halál, meg hogy aranyszikrával sugárzik a nap, meg ilyesmi, bámulatos, szóval igazán mondom, még szebb, mint az eredeti vers, nekünk nagyok a műfordítóink. nagyok a műfordítóim. Na most még egy szeretnék, még egy átköltésről nektek, nektek beszélni. Szedő Dénes az egy szerzetes. És Kodály felszólította, hogy írjon egy olyan verset, amit ő megzenésítene a naphimnuszról, és ő írt, és Kodály megzenésítette. Egyébként van olyan karizmatikus énekeskönyv, amiben benne van. Tehát azért mondom, hogy él ez a naphimnusz, és éltet. Na most a Szedő Dénesnek persze a temetésén is énekelte kórus a Kodály féle verzióját a naphimnusznak, amit ő költött, a Szedő Dénes. Na, ebben a egyszerűsített formában ez így hangzik, hogy nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércel innen túl, igaz a kajka hirtessen, testvérünk a nap tükröző fényet szárnyalva nagy fennen. Áldjon fenn a hold, halavány arcú hugocskánk, s mind a csillagfény csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon lenne a víz, csupa szívnénénk, hasznos szép, áldjon tűzöcsénk, ködöt és árnyat oszlat szét, áldjon földanyánk, elidénk tárva garmad a bőségét. Áldjon a szelid, aki megengedt társának, békén tűr, ha kell, s a beteg áldjon hálát ad, ékes koronát jutalomképpen érette méltán kap. Tehát ez az a megversesített forma, amit Kodály megzenésített. És talán megtalálom, és ha megtalálom, akkor azt is elmondanám, hogy hogy éneklik most a karizmatikusok. Milyen szöveggel a filmzene alapján. Ha megtalálom, akkor elmondom. Még egy kicsit nézzük meg, hogy megtalálom-e. Ha nem, akkor a végén meg fogom találni, és akkor majd az. Vagy itt ebben a könyvecskében talán megtalálom. Pillanat, fivérem nap, azt hiszem úgy kezdődik. Fivérem nap. Fivérem nap és nővérem hold, oly ritkán látlak, s hallom dalotok, nyomaszt a sok önző e világi gond. Fivérem szél és levegő ég, nyisd ki szemem, hogy lássam, ami szép, s körülöl el a ragyogó dicsfény. Isten gyermekként vagyok teremtmény, érzem jóságát, és szívem újra él. Fivérem nap és nővérem hold, most végre látok, s hallom dalotok, ennyi szeretet mindennel összehoz. Ezt éneklik ezek a gitáros gyerekek, hál' Istennek, és átjön a misztikus hatás. Egy ilyen egyszerűsített dalban nem lehet eléggé örülni neki a karizmatikusok ezekkel a gitáros zenéikkel, ami tulajdonképpen elég gicses zene. Mindegy. A Loyolai Ignác imáját, a Flüei Miklós imáját, az Assisi Ferenc imáját, a nap himnuszt, és ezeket éneklik. Tehát hat a mai ifjúság lelkére, aminek hát nagyon tudok örülni. No, akkor Assisi Ferencről nagy gyorsaságban ennyit, és akkor mondok más ferences misztikusokat. Egy apáca, Folinyói Angéla, és Folinyói, tehát Folignói Angéla. Nem, Géza és Nándor, Folinyói. És ezt azért olvasom ezt a részt, hogy a személyes Istent ugyanúgy megéli a misztikában, mint a személy fölött itt. Egy nő. Sok női misztikus van. Egyébként. Tehát azt mondja a Folinyói Angéla, egyszer lelkem felemeltetett, és én Istent olyan világosan láttam, és olyan teljes módon, mint soha azelőtt. Utána sötétségben láttam őt, azért sötétségben, mert nagyobb, értékesebb valami, mint amit gondolni vagy mérlegelni lehetne. Azután láttam a sötétségben, hogy minden dolog fölött áll, és hogy minden hozzáképes sötétség, és minden, ami elgondolható, kevesebb nála. Mi a negatíva? Minden, ami elgondolható, kevesebb nála. Mert az érték, melyet szemléltem, az egész, és még az isteni bölcsesség is, az isteni akarat is csak részek. Mindaddig, amíg ezt az értéket szemlélem, Krisztus az Istenember, és mindaz, ami alakkal bír, kiesik belőlem. és mégis ugyanakkor mindent látok, és semmit sem. Azután megint látom az Isten embert, amint nagy szelítséggel magához von, és azt mondja, te vagy én, és én vagyok te. Stimmel? A teljes értékű misztikus élmény a Krisztussal való egység, és utána pedig a forma fölötti istenség megélése. Komolyan, ennyire tömören azért kevesen fogalmaztak, büszke vagyok, hogy egy nőnek megadatott, hogy ezt így megélje, és mondják, hogy a misztikát nem lehet leírni, hát ő azért elég jól leírta, elég jól körülírta. Nyilván az élmény nem lehet reprodukálni, de elég jól körülírta. Na most a csúcsként szeretném nektek felolvasni, Ferences misztikában. Ő már később élt, az Angelus Silesius 16. század, tehát protestánsként kezdte, és a hitviták közben lett katolikussá a misztika érdekében. És amikor megtért, akkor vagy 3 napon keresztül egy olyan szentlélek áram érkezett bele, hogy írt valami 300 verset, ilyen, meglátjátok, tömör, rövid, mindenre, minden misztikára kiterjedő, abszolút frappáns verseket. Szóval, ha azt mondjuk, hogy a keresztényeknek nincs zenirodalma, hát ez az. Ez az, csak a keresztények úgy látszik kevésbé óhajtották, azért kevés. Szóval mindenből van, mandalából is van, látomásból is van, ilyen költészetből is van, csak viszonylag kevés, mert úgy látszik nem szomjúhoztuk annyira. Én azt hiszem, hogy ez tényleg így van. Na most, tessék? Angelus Silesius, ami az, hogy sziléziai angyal. Ez nem az eredeti neve, ezen a néven írt. Angelus az angyal, és Silesius sziléziai angyal. És most először olyan verseket olvasok, ami a keresztény ünnepeket szigorítja, aztán utána majd minden Isten élményt is, meg forma fölötti élményt is. Karácsonyról. Ha egyszer a szíved jászola lehetne, az Isten kisdetként ismét megjelenne. Hol benned a te szívedben, ha a szíved jászola lenne? A legszebb mű, amit Isten véghez vihet, hogy egyszülött fiát te benned szüli meg. Húsvétról. Gonosztól lelkedett kereszt és Golgota, ha ott nincs benned is, nem váltja meg soha. Tetszik érteni? Ugye igen? Szemben a dogmával, hogy a keresztség automatikusan megtisztít. Na itt mindenből azt mondja, hogy ha te nem éled át, akkor ha nem. Mennybe menetel. Lelkedben a mennybe menetel végbe megy, Isten irányítását, ha végleg megengeded. Pünköstről. A Szentlélek miért, hogy galambként jelent meg? Azért, mert ki akar költeni, drága gyermek. Ugyancsak pünköst, ha szíved megtisztult, lágy viasszá válva a Szent Szellem Jézus képűre formálja. Aztán világíts át, te drága fény, nehogy sötétben halljak én, boldog vagyok, ha áldva jő, örökre nálam marad ő. Na most ezek az ünnepekről, tehát hogy ha benned nem történik meg, akkor hiába. Tehát csak, hogyha te megtisztulsz, csak ha megéled, csak ha azt szerint viselkedsz, csak akkor. És lesz még ez több is ilyen. Tehát Isten templomává akkor lesz a lelked, ha a mintád is Krisztus nem csupán lenyelted. Érthető? Hát nem, hogy áldoztál, hanem ha mintád is Krisztus nem csupán lenyelted. Krisztusban ér halál, szellemként ébredsz föl. Mert Isten gyermek vagy fel, mert Isten gyermek vagy, atyát sem neheztel. Hát ha Krisztusban ér halál, szellemként ébredsz fel. Istenből születünk, és Krisztusba halunk, s a Szent Szellemből újból életre támadunk. Istenből ex deon ascimur in Christum morimur. Istenből születünk, Krisztusba halunk. Atyaként volt ősöd, fiúként barátod, végső örömlétben Szent Szellemként látod. 3 összefort gömb a Szent Háromság. Ez csak azt jelenti, Isten várkastélyát e szív mélye rejti. Isten országa bennetek van, ugye? Isten várkastélyát e szív mélye rejti. Végem az Úr, s az ő kezdete én vagyok, belőlem támad ő, és én benne múlhatok. Belőlem támad az Úr. Belőlem támad az Isten. És én benne múlhatok. Értitek? Én is az Atya egyek vagyunk. Amit tud a kerub, az számomra kevés, oda repít a vágy, hol nincs megismerés. Kerub volt a második angyali rend, ez neki kevés. Őt oda repíti a vágy, ahol nincs megismerés, ahol nem gondolkodó tudat van. Akár az egy, amely az összes számban ott van, úgy van Isten egyként bent minden dologban. Ember, amit szeretsz, azzá kell végre lenned, Isten leszel, ha őt, és föld, ha azt szeretted. Magadtól óvd magad. Ha éned terhét őrzöd, magadnak okozol több kárt, mint ezer ördög. Aztán nem tudom, ki vagyok, nem az, kiről tudok. Valaki, és nem az. Pont, mely kör, ha futok. A pont az isteni. Hamvas azt mondja, hogy az Isten rejteke a pont. És az vagyok én. Fény leszek a fényben, ige az igében, Isten az Istenben, az üdv teljességben. Idő és örök lét úgy tűnik egyenlő, ha csak magad nem vagy különbségtevő. Isten fényben él, de hozzá út nem vezet, fényé válva láthatod csak Istenedet. Lényed, ha egyesül Isten lényegével, e szeretet végez minden szenvedéssel. Csak ha átitatott isteni lényege, akkor atyám nekem s lettem én gyermeke. Csak ha átitatott isteni lényege, akkor atyám nekem, és lettem én gyermeke. Játszik az istenség, a keletiek is ezt mondják, hogy az istenség játéka az, amit van. Játszik az istenség önmagával játszva, akarata teremt, a lét festővászba. Az Úrhoz nekiálts, a kútfő benned él, ha be nem temeted, árad mindig, ne félj. Ha meglágyít az Úr, majd végre nagy tüzével, saját lényével úgy rögtön meg is pecsétel. A mennyet s poklot is magadban hordozod, bármelyiket kívánd, mindenhol azt kapod. Szóval szó volt itt a szünetben, hogy a költészet az misztikus. A misztikus költészet misztikus. Nem minden költészet misztikus. Ez misztikus költészet, és ez misztikus. Ez egyébként hát tényleg fantasztikus. És utána az ferences szerzetes lett. Előtte protestáns prédikátor, és utána ferences szerzetes. Tehát ezt mondtam volna röviden a ferencesekről. És akkor most jönnek a spanyol misztikusok, ami valami, megint valami óriási csoda. Furcsa dolog, ugye a reformáció után egyszerre szentek egy sorozatát küldte a katolikusokhoz az Isten. Én református vagyok, szóval ne értsetek félre. De egyértelmű, hogy a reformáció racionálissá tette a vallást, a misztikát kiküszöbölte, és Isten azt mondta, hogy a misztika nagy érték. És hogy a misztikát megerősítem. És küldött misztikusokat. Szóval ez egyértelmű. Ez egyértelmű, hogy a misztika nem kidobandó, tehát ehhez adott segítséget az Isten. Na most először mondanám ugye Loyolai Szent Ignácot. Loyolai Szent Ignácot. Aki ugye katona lett volna, megsebesült, élményei lettek, és misztikus lett, és megalapította a jezsuita rendet, aminek köszönhető, hogy nem lett egész Európa protestáns. Ezt így állapítják meg, és azt hiszem, hogy de ez önmagában, hogy ő megalapította, ez nem lett volna elég, szóval a Loyolai Ignác tényleg misztikus élmények sorozatával rendelkezett, és az első imaginatív lelki gyakorlatokat alakította ki. A mai imaginatív pszichoterápia a jezsuita lelki gyakorlatokból ered. Tehát ő, aki élményszerűen, képszerűen meg akarta életni az egész szentírást. Mai napig, kicsit megújítva, alkalmazzák ezeket a jezsuita lelki gyakorlatokat, és mondok példát belőle. Az egyik, ami fontos, hogy megtapasztalja, és amit mindig hangsúlyoznak, hogy Jézus szemében szép, értékes és fontos vagyok. Tehát olyat éljen meg, Ennek például a kulcs története a lábmosás, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábát, ezt úgy kell imagálni, az én lábamat megmossa. Közben rám néz, az én lábamat megmossa, és megtapasztalom, hogy én az ő szemében szép, értékes és fontos vagyok. Na most, hogyha ez tényleg élménnyé válik, akkor jön egy másik gyakorlat, hogy én kenem meg az ő lábát, úgy, mint Betániai Mária, és legyen bennem az az érzés. Mint ő, amikor a egy évnyi bevétel értékű kenetét rákente Jézus lábára, és azt mondta, hogy ugye, halálomra kentőtel engem, és mindig fognak erre emlékezni. És ha senki más nem érezte át, hogy most mi fog történni, és ez pedig szeretetében átérezte, és ami a legnagyobb kincse volt, azt összetörve, azt a lábára kente, tudjátok a történetet. Tehát, hogy egyszer ezt megélni, hogy ő megmossa az én lábamat, és akkor én hálából pedig, amin van, azt az ő lábára kenem. Akkor az ő gyógyító csodáiból, és akkor engem gyógyít. Szóval a megszáradt kezük, de a megszáradt kezük az én lelki kezem, hogy valamit nem tudok megcsinálni. És akkor ő ezt meggyógyítja. Aztán, hogy megértsem az Istent atyai és anyai minőségében. Atyai minőség, én vagyok a tékozló fiú, és megyek vissza, és az atya így ölel magához. Tehát az atyai Isten minőségében. Anyai minőségében, amikor az elgurult drachmákat az asszony keresi, és amikor megtalálja azt az elgurult drachmát, amin egyébként például lehet úgy imagine, az én arcképen van, ugye? És akkor azt megtalálja, és micsoda öröme van, összehívja a szomszédokat, örüljetek velem, mert ez, aki elveszett, ezt megtaláltam. No, azután Simeon, aki átöleli a gyermek Jézust. Simeon történetével azt megélni, hogy befogadhatom Isten örök boldogságát. Úgy, ahogy ő, igen, a Simeon imáját is éneklik a karizmatikusok a következőképpen. Uram, bocsásd el szolgádat békével, látták szemeim szavait szerint üdvödet. A szerzetesek reggel azt éneklik, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, mert ugyanis várják azt, hogy találkozzanak azzal, aki jön az Úr nevében, és napközben kell élményük legyen szerzetesnek, aki ezzel foglalkozik, este a Simeon imáját mondja el, hogy Uram, bocsásd el szolgádat békével, mert látták szemeim szavait szerint a te ütlődet. Tehát a mai napon hogy láttam meg? Simeon imájával zárják. Na most ez a csodálatos jézusi mondás, hogy például mielőtt Ábrahám volt, én vagyok, vagy én veletek maradok a korszak végezetéig, vagy maradjatok bennem, és én ti bennetek. Tehát ezeknek az átélésével az, hogy örök életem van. Tehát, hogy Jézusnak örök élete van, én vele egyesülök, örök életem van. Azután azért is mutattam ezeket a különböző korú Jézus ábrázolásokat, hogy kisgyerek, meg csecsemő, végig életik Jézus életét, és minthogyha én akkor ott lennék. Tehát az, hogy Jézus a bátyám, milyen élményem lett volna azzal a kis erdülő Jézussal. És akkor most még olyat mondanék, ami tényleg különleges, és nagy újítás, ugye, mert az egyház nagyon-nagyon hirdeti, hogy Szűz Mária, ugye Szűzen fogantatott, és soha többé semmi, és nem lett több gyereke. Ugye ez egy dogma. Ezzel szemben a jezsuita lelki gyakorlatokban, és ezt karácsonyra merem ajánlani, tehát az egyik lelki az, hogy engem megszül Mária. Egy angyal közli Máriával és Józseffel. Már Jézus születése után, hogy én meg szeretnék születni. És Mária megszül engem nagy örömmel. És Mária és József fogadnak engem, és hajlandóak felnevelni a tökéletes anya, a tökéletes apa és a tökéletes báti jelenlétében. De a meditációs ajánlás így szól, hogy megjelennek a mostani szüleim. És akkor én most döntök, hogy kit választok. Ezt majd éljétek meg. Ezt most csak azért mondom, hogy a jezsuiták ezt így mondják, hogy Jézus nem irigyli tőlünk az ő tökéletes édesanyját. hogyha végigélünk például olyan élményt, amikor az én édesanyám megsebzett engem, hogy Mária mit tett volna adott esetben, gyógyító hatású. Ez pedig, hogy teljes egészében, hogy akkor én a szeplőtelen szűz anyaságát akarom végigélni, mint gyerek. És az én bátyám pedig a Jézus. És ezt megélni fantáziában. Hogy egy tökéletes, szeretetteljes, hibátlan szeretetű családban milyenné leszek. Azért mondom, hogy ez majdnem, hogy Isten kísértés, mert hogy ilyen, de ezt adják feladatként. Ezt adják feladatként Mária utcába, jezsuita lelki gyakorlaton, most. Úgyhogy merem mondani, tulajdonképpen van egy ilyen Loyolai Ignác gyakorlat, hogyha két zászló is, hogy én döntsek, hogy Jeruzsálem mellett ott van Jézus, aki azt mondja, hogy Istenhez vezetlek, és Babilon mellett pedig ott van a sátán, és azt mondja, hogy minden az enyém. És akkor én most, ami a sátán, hogy ez a világ, ez mind az enyém, melyik zászlóhoz csatlakozom. Tehát, hogy legyen bennem döntés. Úgyhogy ebből a... De éveken, tulajdonképpen 40 napos lelki gyakorlatot írt elő, és akkor ezeket most széthúzzák, ugye, heti bontásra, és hát, és még betétekkel, tehát, hogy egész évvel lelki, és van, aki már többedik éve újra csinálja, mert minden meditáció más és más. Szóval ez az imaginatív meditáció, a mantra meditációt segíti, kölcsönösen segítik egymást. Imaginációban egy csomó minden felszínre jön, ami megoldandó a pszichében, és gyakorlatilag gyökere ennek a Loyolai Ignác lelki gyakorlatos könyve. Gondolhatjátok, hogy sokkal több gyakorlat van, én csak ízelítőt adtam belőle. Na, és akkor... Most jön a nagy női egyházdoktor, Avilai Teréz. Igen. Keresek még egy iratot. Igen. No. Tehát Avilai Teréz, aki a úgy szó volt róla, ugye, hogy a kármelita misztikusok, Avilai Teréz és keresztes Szent János. Mert ugye eddig volt ferences, meg volt jezsuita, és most akkor kármelita. Na hát ez is úgy volt akkoriban, hogy ugye aki nem ment férhez, az elment apácának, nem mit csináljon, és ott, hát igen, és ott éltek nagy társasági életet. Úgyhogy a fogadó terem volt a leglényegesebb, és minden rokon, barát és ismerős nap mint nap látogatta őket, és ott fecserésztek, és nagyon jól szórakoztak. És ezt csinálta Avilai Teréz is 40 éves koráig, és akkor egyszer látomása volt, hogy Jézus milyen szomorú. Hogy Jézus milyen szomorú, hogy akik tulajdonképpen őt kellene közvetítsék, azok teljesen világi életet élnek, és ezzel a nagy élménnyel elkezdődött az ő belső utazása, és az egyik legnagyobb és legélménydúsabb szent lett. Mert tudjátok, hogy olyan szinten, hogy rendszeresen levitált, kérte az Istent, hogy lehetőleg miséken nyilvánosan ne kelljen neki levitálnia, de kellett. És hát különben ugye a rendes apáca fejedelem asszonyi életet élte, tehát például csinált rántottát a nővéreknek, és akkor miközben a tűz fölött tartotta a serpenyőt, aközben extázisba esett, és nem égett oda. És nem égett oda az alatt, és amikor visszajött az extázisából, akkor folytatta. Tehát nem akármilyen élményei voltak, és és nem akármilyen írásai. A spanyol irodalom remek művei közé számítja a spanyol irodalom oktatás, az ő úgynevezett belső várkastélyát, mert hogy bent van egy várkastélyunk, annak a legbelső szobájába találkozhatunk az úrral, az önéletrajzát, és a tökéletesség útját. Tehát három ilyen nagy könyve van. És itt most szintén csak ízelítőt adnék, mert hát mi mást adhatnék. De például ez a kis rövid írás, ez a buddhista főiskolán született, és a belső várkastély első négy szobájáról tulajdonképpen a hét csakra. És a hetedikben találkozik az ember Istennel, de hát az van, hogy a negyedikig a szívig, ha eljutunk, már nagyon jól járunk. Úgyhogy most ezt az első négy szobáról, hogy ír a Avilai Teréz, arról ír ez a kislány. Én meg olvasnám. Induljunk el afelé a várkastély felé, mely gyémántból vagy ragyogó kristályból van faragva, benne pedig nagyon sok lakás, alul oldalt középen. A kastély akár a paradicsomkert, benne az ő benne gyönyörködő hatalmas úr kedvére járkél. A kastély pedig nem képzelhető el kincsek és legbelső szoba nélkül, ahol a kastély urával, ha megtaláljuk ezt a szobát, találkozhatunk. Efféle képek látán kérdések juthatnak eszünkbe. Vajon ki méltó arra, hogy a kastélyba akár csak beléphessen, nemhogy a szobákon haladhasson végig? Van-e más is a kastélyban, vagy mindenki csak kint várakozhat? Ki tud egyáltalán a kastély létezéséről? Mert bár olvasunk róla, de honnan tudhatnánk, hogy valóban létezik? Ki méltó arra, hogy higgyen benne? Ahhoz, hogy meggyőződhessünk a létezéséről, el kell indulnunk. De minden földnek minden talaját nem lehet végigjárni egy képzeletbeli várkastély után. El kell hinnünk hát, hogy valóban van bennünk valami, ami értékesebb mindennél. Ez a hit a kapu. A várkastély kapuja az imádság. A test pedig csupán értéktelen foglalata ennek a gyémántpalotának. Mindenkiben él ilyen palota? Igen. Mindenki beléphet hát, aki hisz és imádkozik? Mindenki beléphet? Nem. Nem. Miért nem? Azért, mert gyémánt, mert kikezdhetetlen, és csak rendületlen hittel lehet átlépni a kapuját. Mindenkiben van? Igen. Mindenki beléphet? Nem. Csak rendületlen hittel. De mi lépjünk be. Ha ez a várkastély maga a lélek, hogy mehetne a lélek belé? Hát úgy, hogy a lélek nem bent tartózkodik, hanem a külső kerületen. Nem érdekli, hogy mi van benne, nem akar róla tudni. Úgy megszokta már azoknak a kígyóknak és fenevadaknak társaságát, amelyek a lelki vár körül nyüzsögnek, hogy maga is hasonló lett hozzájuk. És nem tudja, hogy imádkoznia kell. Kezdjünk el hát imádkozni. És íme megnyílik a kapu, átléptük a küszöböt. De még csak a legalsóbb szinten vagyunk, és velünk együtt a világ fenevadjai, kiknek nap mint nap létet adunk, és ők is betörtek. A külső szobában ott vannak a világ fenevadjai. Ilyen állapotban a gyémánt kastélyunk, melynek természetéhez tartozik a ragyogás, nem foghatja fel a napnak sugarait. Ugyanígy a lélek, ő is csak akkor ragyoghat, ha levetette el világnak a szennyeit, és olyan fa lesz a középső forrásnál, mely soha ki nem száradhat. Tudnia kell, hogy a forrás ő maga. Tehát ez a személy fölötti Isten, a forrás, az vagyok én, ő maga. Azt táplálja szentségével, fényével a saját életét, hogy a születésétől haláláig folyamatos ragyogás legyen. Kezdetben, amíg gyenge és tudatlan a lélek, attól a naptól kapja fényét, mely a várkastély közepén ragyog. De ha nem hisz a napban, nem láthatja fényét, és a várkastély lakói, az érzékek, a lelki tehetségek örök sötétségben maradnak. Szabaduljunk meg hát a fenevadaktól, tisztuljon meg a lélek, hogy tovább haladhasson. Az önismeret lakásában, amely az első, de nem jelentéktelen, nézzen tükörbe a lélek. Van ezen belül szoba millió, van tükör millió. Ha fárad a harcban, melyet az itt tenyésző fenevadakkal kell vívnia, kérjen a szentektől segítséget, mert nagyon kevés olyan hely van ebben a várkastélyban, ahol nem kellene harcra kelni az ördöggel szemben. De bármikor is fáradjon el a lélek, ne felejtse, hogy a kapu, mely a várat megnyitotta, minden más szobának is a kulcsa, mi? Az ima. A második szobába érve már elutasítottuk a kígyókat és a szörnyeket, de nem eléggé. Erősebben kellene küzdeni, és már fáradunk mindjárt az elején. abban a szobában vagyunk, ami előtt és utána az ördög mozgósítja a poklot ellenünk. Itt már látszik rajtunk, ha fáradunk, ezt minden szörny látja. Legyünk rendületlenek. A téves vonzalmakról való lemondásban, mert ez nyitja a harmadik ajtót. És örvendjünk a szellemi örömöknek, melyeket a negyedik lakásban kapunk először. Ne féljünk az ide még bebetévedő fenevadaktól. Áldassék az Úr, mert ezek ebben a lakásban a lélek hasznára vannak. Az ördög a szellemi örömök közepette is félrevezethetné a lelket, így hát nem baj, ha egy küzdelmek időnként emlékeztetik, hogy még nem érkezett meg. Tanuljon meg szeretni a lélek. Ide nem a sok gondolkodás segíti át az embert, hanem a nagy szeretet. Azért ne is mullasztatok el semmit sem megtenni, ami a szeretetet éleszti. Szeressünk hát szüntelen. Szeressük a lángokat, amiben a világ áll. Szeressük a fenevadakat, amelyek kísértenek. Szeressük az érzelmeket és reményeket, melyek sokszor gáttalanul törnek utat lelkünk tiszta kristályfolyóin át. Szeressük őket, bár annyiszor beszennyezték már tiszta folyóvizeinket. És ne féljünk tőlük. Nem méltó az emberi ranghoz, hogy féljen. A természet itt kell nászra a természet fölöttivel. Itt a negyedik szobában itt kell nász, mint a mennyekben, úgy a földön is. De az, ami magasan van, nem emeli fel a lelket, ha azt félelem békjuk még a mélyben rántják. Vesse le a lélek a békjukat. Olyan helyre értünk, ahová csak kevesek juthatnak el, mert bár sokan vannak a hivatalosak, kevesen a választottak. De aki ezt a lángot annak idején meggyújtotta, mindig is tudta, hogy ő hozzá tartozik az a láng, és fenntartotta azt. Az isteni láng bennünk. Áldassék az Úr, hogy így vigyázott a fényünkre, mely végül is megvilágított bennünket. Hadd lángoljon a világ a szeretet láng tengerében. Tehát ez a stílusa, hát gondolhatjátok, hogy ez remek mű. Ugye? Na most, és hát így ír végig, közvetlenül, kedvesen, egy-egy bemondás, hogy azt hiszem, ilyen jól még soha nem sikerült megvilágítanom. És teljesen beszélget gyakorlatilag a saját apáca nővéreivel, akiknek a lelki vezetője. Na most, ha több idézetet akartok, mert lényegesen többet idéztem az Örök életnek beszéde című könyvemben, tehát ott elég sokat át lehet látni abból, amit ő írt, de hát nem mondhatom, csak higgyétek el, hogy ilyen a stílusa, és így világítja meg. És azon kívül az utolsó perceiben egyszerűen nem tudták, hogy ez megint extázis, vagy most átlép-e. Tehát valami ragyogó fény árad belőle, és nem tudták, hogy ebből az extázisból visszajön, vagy átlép. Akkor éppen átlépett. Megalapította a Sarutlan Kármelitára, Sarutlan azért, hogy ők több szegénységet vállalnak fel, mert az előzőekben hát nagy társadalmizás volt. És akkor ők pedig az, hogy ők tulajdonképpen ők szemlélődő rend, és a befele a belső várkastély belső szobáira vigyáznak. Ez a Vilai Teréz. Az ő fiatalabb portársa Keresztes Szent János. Keresztes Szent János kapcsolatban is voltak egymással. Volt úgy, hogy így a látogató szoba rá csak két oldalán beszélgettek, és mind a kettő levitált. És hát panaszkodott is az Avilai Teréz, hogy ha csak kiejti Isten nevét, akkor János atya mindjárt extázisba esik, és őt is extázisba sodorja. Na, a Keresztes Szent Jánosnak nehezebb élet jutott, mint a Vilai Terésznek, ugye a férfi sarus rendet Sarutlanná megreformálni. Következő történt. Az ellenfelek, akik nem akartak kontemplatívakká és szegényekké lenni, őt, mint vezér alakot elrabolták. Tehát egy zsákot húztak a fejére, felrakták egy összvédre, és vitték valahova, nem tudta hova, és 9 hónapig volt úgy fogságban, hogy ütötték, verték, gennyes sebei voltak, állandóan kihallgatták, nem tudta hol van, nem tudta mi lesz. És ebben az állapotában élte át az unió misztikát. Ezt most csak azért mondom, mint Assisi Ferenc, hogy Leó testvér, mi a boldogság? Na, felelevenítette magába a spanyol szerelmes énekeket. És ezekre a szerelmes énekekre írt szent énekeket. Ezeket énekelte, meg fogom majd mutatni, hogy milyeneket. Ezeket énekelte önmagában, és átélte az unió misztikát. A misztikának ő fogalmazza meg, három szakasza van. A via purgativa, tehát a megtisztulás útja, via purgativa. Via illuminativa, a megvilágosodás útja. És a via unitiva, tehát az egyesülés útja, amikor is a lélek egyesül Istennel. És erről ő gyönyörű verseket, na most ezt azért elmondom, hogy ebből a börtönből megszökött. Na most ő maga úgy írja le, hogy egy fényoszlop jelent meg előtte, és érezte a sugallatot, hogy tépje össze a lepedőjét, és kösse össze kötéllé, és ki tudott lépni a zárka ajtaján, mert aludt az őr. Ez a fény, ez elvitte őt a folyosó végére, ahol volt egy olyan ablak, amire rá tudtak kötni. És akkor ezen lesz, elég nagyot kellett a végén ugrani, és akkor észrevette, hogy Tejónak írják, Tahónak ejtik, annak a folyónak a partján van, rájött, hogy Toledóban van. Akkor eltűnt a fény, de azt is tudta, hogy ott Avilai Terézéknek kolostora van. Tehát oda ment, és ők ápolták fel, és ők rejtegették, amit végül hát kénytelen kelletlen megbocsátottak neki. Na most az utolsó 10 évében ő nagyon szervezte a sarutlan karmelita rendet, közben már az Avilai Teréz meghalt, úgyhogy ő ezt egyedül csinálta, ezt a harcot, és a legvégén megint ellene fordultak, minden rangjától megfosztották, és így halt meg betegségében, hogy az, aki éppen utazott, és akkor ahova éppen érkezett, az megint ellenséges volt, az az apát, és ellenségesen is viselkedett vele, ő pedig a legnagyobb megadással fogadta ezt betegségében is, úgyhogy végül az apát megtért, és bocsánatot kért, és minden. És akkor ő pedig hát mondta, hogy a matutinumot már a mennyországban szeretné énekelni, és hát ott énekelte. Na most a 400 éves halálának az évfordulójára egy libanoni zárdában az apácák az ő egyik gyönyörű versének, a szellemi páros éneknek a verszakaira ikonokat festettek. És ez megjelent egyébként magyar könyvben is. Amit én mutatok, az még egy olasz folyóiratnak a képe, és ezt azért kérem majd, hogy a végén nézzétek meg. Ez itt maga a keresztes Szent János, és körös körül az ikonok, amiket festettek. És a leglényegesebb ikonokat is ide kiteszem, akik illusztrálják ezt az egész folyamatot. A lélek az... Lelket úgy festik meg, hogy kit remény szeretet, tehát piros-zöld és piros-fehér-zöld ruhában keresi az ő szerelmét, aki most hol van, magára hagyta őt az ő szerelme, és ő meghal a szerelmi vágyakozástól, mondják meg neki a természet, meg az angyalok, meg mindenki, hogy hol van, és akkor egyszer ez egy csodálatos verszak, meg csodálatos kép, egyszer belemész egy kristálytiszta forrásba, és rájön, hogy az ő szeme pillantásán keresztül az ő szerelme néz, mert ő a szerelmének a vázlatképét ittben hordozza. Tehát a belső igazi énjét meglátja a saját tekintetében. Ez egy nagy fordulópont. Tehát látjátok, hogy egy Krisztus ikon van ide rajzolva a mellére, és ő ezt meglátta a kristálytiszta patak vizében. És ekkor egy hang szól hozzá, hogy forduljon meg, mert a szerelme megjelent, és a szerelme szarvas képében, megsebzett szarvas képében jelenik meg. Szarvas mindig szellemi szimbólum. Tehát a szarvas is meg van sebezve, mert ő is fájdalommal éli meg azt, hogy elszakadt tőle a lélek, az ő arája. És akkor találkozik az ő szellemével, és akkor ezek után megjelenik Krisztus formájában ez a szellem, és ez nagyon-nagyon szép, hogy az almafa tövében, ahol Évát megejtette a kígyó, itt van még az ember, az ősi ember Éva Ádámnak a koponyája, ahol anyádat meggyalázták, ott teszlek én téged örök arámmá, és ott magasztallak fel téged. Tehát eljegyzés következik be a krisztusi én és a lélek között. Ahol Éva megbukott, ott itt most egy eljegyzés történik. aztán elmennek egy belső borpincébe, ahol ő megmámorosodik, és ettől kezdve a misztikus mámor, a misztikus boldogság, és ettől kezdve nincs a nyájat, nyájat melyet követtem, az elveszett, és nincs már dolgom, mint szeretni őt. Egyébként, amikor mindent elvesznek, ezt ott írja a börtönbe. Tehát amikor nincsen szervezendő kolostor, nincsenek társak, egy dolgom van szeretni őt. És akkor még mindig van valami tisztátalanság, az, hogy az arcom most sötét, azt most bocsásd meg, ha a te fényed rá fog világítani, akkor az is világítóvá lesz. És egy napon megadod nekem az uniót, tehát amikor szent házasságra lép egymással a szellem és a lélek, fent szent háromság szimbólum van, szeráf, az örök életnek a fája, tehát mit lelkem vágyva vágyik, amit ígértél, megadod egy nap, nem váradsz már sokáig, te, aki életem vagy, átnyújtod nekem örök jutalmat. Tehát itt az uniónak az elővetítése ebben a versben, és akkor, amit mutattam nektek ifomba, hogy Mária lelkéért Jézus száll alá, az ő lelkéért is. Tehát szeráfok kíséretében Jézus száll alá az ő lelkéért, és a harcnak íme vége, és a mennyei seregek is leszállva csodálják a nagy vizeknek forrását, a nagy vizek forrásának ura leszáll érte, és felviszi őt. Tehát először megéli itt a földön az unió misztikát, és biztos abban, hogy leszáll érte, és felviszi őt. Tehát ez maga, ez a költemény, ez tényleg csodálatos, Takács Zsuzsa fordításában csodálatos. Sajnos a hivatalos egyházi kiadvány az 1926-os egy jezsuita páter által fordított, nem olyan művészi fordítást tartalmaz. A Takács Zsuzsájé az valami fantasztikus. Csak azért nem olvasom fel, mert nem sokára 6 óra van. Ugye? És nekem még el kell jutnom a jelenkorig. Van egy jelenleg élő kortárs, 70-valahány éves misztikusunk, a Bernadette Roberts. Aki saját értelmezése szerint tovább jutott, mint keresztes Szent János. És azt hiszem, hogy helyes az értelmezése. Akit ez jobban érdekelni, most elmondom változatosan, de ez azért egy nehéz dolog. Úgyhogy aki ezt jobban meg akarja érteni, az Úr ruháját hordja minden című könyvemben részletesen megvan. Az Úr ruháját hordja minden. Úr ruháját hordja minden, hát ha máshol nem, a Mantra könyvvárosánál biztosan megkapható, a Mantra főiskola könyvvárosánál. Annak van egy, gondolom, van egy telefonszáma, lehet, hogy itt van nálam, és ha nem, akkor megírom majd a tanulmányi felelősötöknek, ha ez érdekes. Megnézem, hogy megvan-e. Azt mondja, hogy Kele Veronikának hívják a könyvterjesztőt. Kele Veronika. És azt hiszem, hogy akkor ezt meg kell írjam, mert ebből nem készültem. Ha érdekel titeket, akkor a forrást megjelölném. Az igazi forrás az természetesen az Isten. Na most hadd mutassam először azt, ami nagyon... Ő tanárnő volt. Tehát ami nagyon közérthetővé teszi azt, amit ő mond. Jó? Mondom a sémáit. Azt mondja, hogy ez itt a lélek. Ez a lélek. Itt van középen az egónk, és mindenkinek van egy kukucskáló lyukja befele, ami a szellem és az Isten felé néz, ha csak be nem tömünk. Ugye? Tehát ennyit láthat egy kukucskáló lyukon keresztül. A lélek különben kifele néz, és innen érdeklik az ingerületek, de nézhetne ide befele is. Na most... Hogyha valaki sokat néz befele, akkor a kukucskáló lyuk tágul. Ugye? Többet lát. Ezt tudja ő saját maga tenni, tágítja. De az utolsó lépést, az uniót, azt az Isten teszi meg innen. Átszúrja az egót. És kiesik az egó. Tehát az eddigi evilági énem, az kiesik, és ez nem fájdalommentes, itt vannak a sérülések. Olyan mértékben ragaszkodunk ehhez az énünkhöz, ami testcentrikus és világcentrikus, ugye? csak kifele akar nézni, hogyha az Isten ezt átszúrja, azt szenvedésként éljük meg. A keresztes Szent Jánosnak a fogalmazásában a lélek sötét éjszakája. Az érzékek sötét éjszakája és a lélek sötét éjszakája, hogy ne az domináljon. Ne az domináljon. Ezt az Isten tudja megtenni bennünk. És akkor ez történik, ez az unió misztika állapota. Na most ezt ő 18 éves korában elérte, nem 40 valahány éves korában, 49 évesen halt meg keresztes Szent János. Tehát ment tovább. Ment tovább. És azt mondja, hogy akkor egyre többet és többet éget ki az isteni és a szellemi világ. Egyre több és több jelenik meg az isteni és szellemi világból. Levitáció, csodálatos előlátások, minden, direkt nehéz leküzdeni. Mások jelenik, hogy micsoda erők hatnak. A testnek nehéz elviselni azokat a nagy erőforrásokat és azokat a plusz képességet, amit ad neki. Ez egyre fokozódik. És a végén már csak egy ennyi marad a lélekből, a pszichéből, ami ehhez a világhoz köt. És akkor vele az történt, hogy ez is elszakadt. Tehát az ami odaállt normálisan a túlvilágon történik meg, hogy az asztáltest megszűnik, és már csak a szellemi marad, vele itt megtörtént, tehát a testére már csak a szellem meg az Isten hatott. És ez iszonyatos boldogság, mert ő csak úgy lebegett a világ fölött, de rettenetesen nehéz, mert nem tudott bevásárolni. Mondta magának, hogy én most borsót teszek a kosaromba, és közben azt kérdezték, hogy ön alszik. Na, úgyhogy neki volt három vagy négy gyereke, és kénytelen volt visszavonulni Kolostorba, és a testvére nevelte, mert nem tudta másképp ezeket feldolgozni. És ezek után aztán megfogalmazza, hogy ez a feltámadott állapot. Tehát az, hogy szellemben élek. Ez a feltámadott állapot. A mennybe menetel az pedig az, hogy az asztrálvilág szellemi központjából az isteni romlatlan világba felemelkedem, az a mennybe menetel. És ő akkor ezt is megélte. És ami egy hatalmas élmény volt, a mennybe menetel, és akkor utána pedig onnan visszajönni a földre, azt mondja, ez a legnagyobb megpróbáltatás. Ha a menny olyan csodálatos, hogy ő akkor megértette, hogy Jézus legnagyobb áldozata az volt, hogy testet öltött. Ahhoz képest egy kereszthalál kevés. Az, hogy egy isteni lény felvállalja a testnek a korlátozását, az, hogy ennél nagyobb áldozat nincs. És ezzel a mennybe meneteli élményével pedig megélte azt, hogy Jézus szintén átélte ezt, hogy a poklokon keresztül felment a mennyekbe. Nem csak az, hogy feltámadt. A feltámadás az, hogy a szelleme dominál, de asztrál környezetben. A mennybe menetel pedig az, hogy a szellemi minősége az istenibe átlép. Azt mondja, hogy ez történt Jézus feltámadásakor és mennybe menetelekor. És ez volt az előfeltétele annak, hogy onnan Isten szent lelkét elküldhesse. Tehát a másik egyik missziója az, hogy leszálljon a pokolba, hogy csináljon egy purgatóriumot a túlvilágból, ahol emelni tud minket, fel tud vinni. Hogy valósítsa meg azt, hogy az egész asztrál közegből fellép az isteni közegbe, a szellemiből az istenibe. És akkor kapta meg azt a kegyelmet, hogy elküldhette sokaknak a Szent Szellemet, és ez azóta is így van. Azelőtt a proféták kapták meg időlegesen, rövid időre. És az első pünköstkor 3000 ember megkapta. Ő 3000 közönséges ember. És az ő tanítványai pedig nagyon nagy adagban. És ez azóta így van, hogy megkaphatjuk a Szent Szellemet is. Ami aztán segít minket átalakítani. Tehát ez volt a pünkösdi nagy, nem csak a nagy pénteki, hanem a pünkösdi nagy adománya. Tehát ez a teljes krisztusi vállalás, hogy testet öltött, átrendezte a túlvilágot, a feltámadást lehetővé tette a közönséges hívőnek, feltámadást, és utána ő maga úgy ment fel a mennybe, hogy Szentlélekkel tudja, Szent Szellemet tudja ellátni a híveit. És akkor most táblázatosan pedig a Bernadette Robertsnek az élményei. A kiinduló állapot, mint mondtam, ez, csak kukucskálójukkal, tehát lélek kis kukucskálójukkal, lelki tudatosság kis kukucskálójukkal. És a következő fokozat az, hogy kitágul a kukucskálójuk, ilyenek a szellemi tanítóink. És még mindig reinkarnációt tanítanak, mert ez még csak a lunáris asztrál mennybe megy, nem a purgatóriumba, hanem a hold jellegű asztrális mennybe megy, és onnan még vissza kell jönni. Tehát ezek a tanítók meg reinkarnációt tanítanak. Kérdeztétek? Persze van, és a többség számára van reinkarnáció. De nem ez a krisztusi üzenet, hanem az, hogy ha eléritek az unió misztikát, akkor a nap jellegű szoláris asztrálba kerültök, és az pedig a feltámadás. Az feltámadás, a lélek összekapcsolódott a saját szellemével, ez a feltámadás. Nincs kötelező reinkarnáció. Onnan nincs kötelező reinkarnáció. És ezt nevezi ő szelftudatnak, tehát azt, amit például a keresztes Szent János elért. Nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. És akkor az, ami vele a továbbiakban történt, hogy ez az egész lélek megszűnik, és csak szelleme van és teste, tehát szelleme, kauzál minősége, ez a mennybe menetel. Ezt tulajdonképpen csak oldalát kéne megéljük, ő neki azért mutat, hogy bemutassa nekünk. A buddhisták is átélik. A buddhistáknál először van egy kisebb szenvedés, akkor az asztrál boldogság, a pseudonirvána jön, és egy nagyobb szenvedés, és utána a valódi nirvána, és ez a valódi nirvána. De az már mennybe menetel. Az már mennybe menetel, és innen pedig jöhet még a megistenülés, tehát, hogy átmegy az istenibe, és ha akar, visszalép, ha nem, nem. Az az abszolút szabadság. És amit Jézus megért, az feltámadás és mennybe menetel, és azt mondja, hogy amit ő megért, az is. Tehát nem csak unió misztika, hanem feltámadás, hanem megérte a mennybe menetelt. Élmény szinten megérte a mennybe menetelt, és ezáltal közli velünk. A buddhisták is tudják, a buddhisták is megélik. Ő azt mondja, hogy elolvasta a Buddha írásait, és rájött, hogy ez az, amit ő megél. Csak ezt most nyugati és keresztény szempontból megélte. És hogy az egység kialakulhasson ezek között, a tanok között. És az, hogy hogy éltem meg konkrétan az élményeket, az az egyik könyvében le van írva, és én azt itt kivonatolva megírtam konkrétan mindegyiket. Hogy az unió misztikát 18 éves korában hogy éltem meg, hogy ezt a feltámadást hogy éltem meg, a mennybe menetelt hogy éltem meg, hogy éltem meg újra az inkarnáció élményét, hogy milyen rossz visszajönni. Úgyhogy szemlátomást nincs módom elmondani, de elolvashatjátok, ha akarjátok. Úgyhogy kelet és nyugat összetalálkozott. Egyformát mondanak. Nagy dolog. Én szerintem nagyon nagy dolog az, hogy állandóan jön krisztusi vonalon is a tanítás. Csak viszonylag kevesen vagyunk rá fogékonyak, és azért viszonylag kevés csatornán keresztül jön az igazi tanítás. Keleten fogékonyabbak és több tanítást kapnak. De végül is ugyanazt mondja. Több érdek mindent tudtam volna még, például azt, hogy zenében hogy jelenik meg, legalább a Jézus imák zenéjét, a görög és az orosz Jézus imák zenéjét szívesen lejátszottam volna, de hát kevés az idő. Higgyétek el, hogy mai napig folyamatosan éneklik szívimáját. A görögök inkább úgy, hogy így kopogtatnak a szíven, és az oroszok pedig, hogy a belső húrjain játszanak, hogy megjött. Megjött, és hogy ott van, és egyesülnek vele. Itt van ez a zenem. Még azt feltegyem? Ha azt még feltehetem. Igen, azt mondi, hogy pillanat, csak az a kérdés, hogy hányadik lesz. Ez tulajdonképpen, ha oda akarok találni, akkor ez CD-n kellene, hogy hányadik az, hogyha segítenél nekem, hogy CD-t fel tudjak tenni, mert akkor mindjárt, és azt is megnézem, hogy akkor a hányadikra kell rámenjünk. Azt mondja, hogy a C és a D a görög és orosz.
Ez azt jelenti, hogy a harmadik vagy negyedik?
Mindjárt megnézzük, jó? Hogy az első. Igen, először az lesz, igen, hogy ámen négyszer, és akkor utána már ez jön. Jó, indíthatjuk, mert azt az áment, ez kinezi ja. Pár perc. Igen, szerintem ez az OCD. Ha ámennel kezdi, akkor jó. Maradjatok még csendben. Egy pár percig akkor maradjatok csendben. Először Gregorián ámen négyszer, a mi ómunk, a keresztények ómja, és utána fog jönni a görög a Jézus ima és az orosz Jézus ima. Ja? És akkor jön a görög Jézus ima, még ezután. Igen. Kyrie Jézus Krisztus, jutó teó, Isten fia, elejzon, könyörülj rajtam, amártalon bűnösen. Meg lehet tanulni, dudolni. De pont. Elejzon. Hogon ne. Amártalon. Ha gondolod, akkor ugrunk egyet, nem? És akkor a következő, és akkor lesz az orosz, jó? Mert ez egy pár ideig megy. Igen, és akkor most orosz apácák énekli. Gospodi Jézus Kriste, Szűnyevó Bózsi, Isten fia, Pamiluj, Miah Gresnujú, bocsáss meg nekem bűnösnek. Egyre többen fogják énekelni. Már a szív belső húrjait pengetik, ahol ők találkoznak. Megy lassan egy hangra. Mikor elbefejlődik. Hát nagyon szépen köszönöm neked.